Tudjuk, hogy valóban lehet győzelmes hívő életet élni, de csak a mi Urunk Krisztus Jézus által, csak ő benne, csak ő általa, és bocsáss meg, hogy sokszor mi szeretnénk győzni, sokszor megkísért bennünket, hívőket is az ördög, mert és a saját kívánságunk is, hogy szeretnénk megnőni, nagy hívők lenni, mintha magunknak tulajdoníthatnánk valamit. Bocsáss meg ezt, Uram, hiszen a gőg a biztos bukás útja. Add, hogy alázatosak tudjunk lenni. Alázatosak, és benned hívők, egyedül tőled várva a győzelmet, minden ellenség felett. Mert tudjuk, hogy van ellenség, és ez a harc, ahogy énekeltük, egyre hevesbb, és te vagy az, aki bennünk győzelemre viheted a hívő életet. Köszönjük, Uram, hogy nem arra hívtad el a te népedet, hogy örök kudarc és örök vereség legyen a mi osztályrészünk, hanem azt akarod és azt akartad kezdetől fogva, hogy a te néped győzelmes nép lehessen. De tudjuk, Úr Jézus, hogy olyan sokszor nem rád figyelünk, nem te vagy a mi vezérünk, nem téged, és rád figyelve járjuk azt a keskeny utat, amelyre elhívtál bennünket, hanem nagyon sokszor önmagunkra nézünk. Taníts meg bennünket, Uram, a keskeny úton járni, és vezess bennünket a te néped egy győzelemre, egyen-egyen, és mint közösség is, mint gyülekezet is, hadd lehessünk győztesek ebben a világban. Amen. A mai igénk is természetesen a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből való. Vannak olyan testvérek, akik nem voltak itt az első két napon. Ő miattuk felolvasom majd a 11. fejezet első 3 versét, és aztán a mai ige szakaszt a 23. verstől, tehát a 11-23-tól egészen a 38. versig. Tehát a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének első 3 versét olvasom. A hit pedig a remélt dolgokba való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek alapján nyertek Istentől jó tanú bizonyságot a régiek. Ugye láthatjuk itt a győzelem, mert Isten tanúskodott róluk, hogy a hívő ember az elnyeri Isten jó bizonyságát. Hitáltal éltük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgy, hogy a nem láthatókból állt elő a látható. És aztán olvasom most a 23. verstől. Hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt sanyargattatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hit által hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Hit által rendelt el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse első szülöttjeiket. Hitáltal keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el az engedetlenekkel együtt Ráháb, a parázna nő, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké. Idegenek seregeit futamították meg. Asszonyok feltámadás révén visszakapták halottaikat, másokat viszont megkínoztak, akik nem fogadták el a szabadulást, hogy dicsőségesebb feltámadásban legyen részük. Mások megszégyenítések, megkorbácsolások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövezték, megégették, szétfűrészelték, kard élre hányták őket, juhok és kecskék bőrében bújdostak, nélkülözve, nyomorogva, gyötörődve, sínylődve azok, akikre nem volt méltó a világ. Bolyongtak a pusztában és a hegyeken, barlangokban és a föld szakadékaiban. S mindezek, noha hitáltal elnyerték az írás jó bizonyságát, nem teljesült be az ígéret, mert Isten számunkra valami különbről gondoskodott, és azt akarta, hogy ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre. Szeretett testvéreim, a Biblia, különösen az Új Szövetség olyan világosan elénk adja, hogy mit jelent hinni, mit jelent ez a hit, ez a biblikus Krisztus hit, amely egyetlen hit, ami Isten szemében elfogadható, minden más hit hamis, sőt ördögi és gonosz. Mert az élő Istennel szembe való hit, az mindig gonosz. Hát hogy ne lenne az? Hát aki Isten ígéreteivel ellentétben valami másba bizakodik, az Isten által adott szabadítón, megváltón kívül valami másba bizakodik, hát az megtagadta az élő Istent. Hát ez ilyen világos. És úgy gondolják az emberek, hogy nekik joguk van abban hinni, abban bízni, amiben csak akarnak. Hát testvérek, jó, lehetséges, csak ennek megvannak a következményei, méghozzá a biztos kárhozat. Tehát az Úr Jézus olyan sokszor mondta a tanítványainak, hogy hol van a ti hitetek? Semmi mással nem tudták fölbosszantani az Úr Jézust, az övéi, a tanítványai, mint a hitetlenségükkel. Hát ilyeneket mondott nekik, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket. Szenvedett az Úr Jézus a tanítványai hitetlenségétől. Hát még a mi hitetlenségünktől nem szenved, dehogy nem. És Jézus csodálkozott. Hogy van az, hogy nincsen hitetek? Tehát ő nem értette, hogy az ember, aki tudja, hogy van a hatalmas Isten, mennyei atyánk, hogy ez miért kételkedik? Miért nem hisz benne? Ő ezt nem tudta felfogni. Illetve fel tudta fogni, hiszen ezért halt meg, csak azért fejezte ki ilyen drámai módon, mert ilyen dráma a hitetlenség. Ez egy iszonyú dráma. Hát ez a hitetlenség okozotta a paradicsomi bukást, a kárhozatot, hogy a halál belépett az ablakainkon. Tehát egyszerűen nincs jogunk másban hinni. Azt gondolják, hogy ez valami emberi jog, hogy én abba hiszek, amiben akarok, és a világ ezt így is fogja fel. Igen, ám csak, hogy a világ az természetes ellensége Istennek. Figyeljetek meg, hogy mi olyan szépen el tudjuk imádkozni a mi atyánkot, nem? Minden nap elmondjuk, vannak, aki még többször is, és mi az, amit kérünk benne. Mert hiszen az Úr Jézus megmondja, ez egy, tulajdonképpen egy mintaimádság. Ezt és így imádkozzatok. Persze nem fontos újra és újra ezeket elmondani, de azért jegyezzük meg, hogy mire hívta fel az Úr Jézus a figyelmünket. Ugye mi atyánk, aki a mennyekbe van. Tehát tudhatom, hogy van egy mennyei atyám, őt szólítom meg, és akkor tudod, hogy van. Aztán ilyeneket kérünk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. És itt mindjárt meg is állok, mert tulajdonképpen ez már a hívő ember kérése. Csak tényleg komolyan kéred? Luther így magyarázza a mi atyánkban, hogy jöjjön el a te országod nekem, legyen meg a te akaratod bennem. Csak így érdemes imádkozni, mert erről van szó. Nem úgy általában, hanem magamnak kérem azt, hogy ó Uram, bárcsak eljönne számomra a te országod. És eljött. Mert eljött. Jézus Krisztusban eljött. Így szólította meg a saját népét, Jézus, a kiválasztottakat, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Higgyetek az evangéliumban. Tehát egyszerűen Jézus Krisztus azt mondta, most eljött az Isten országa. Itt az utolsó verset, amit felolvastam, azt mondja az apostol, hogy mindezek, akik az ígéreteket kapták, tulajdonképpen nem látták meg, nem tapasztalták meg a teljes valóságban, mert tulajdonképpen, ahogy az ige mondja a 2 Korintus 1.20-ban, hogy Isten minden ígérete Krisztusban lett igenné és ámenné. Magyarul ő benne teljesedik be, majd holnap látjuk a beteljesedést, csak azért mondom, hogy ma arról van szó, ugye, hogy egy győzelmes hit, hogy lehetséges egy győzelmes hit. Azt mondja az apostol, felolvasom, mert nem szeretném, ha eltéveszteném egyetlen szavát sem. János első levelének 5. fejezetéből olvasom, a 3. verstől. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot? Ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Na ez a győzelem, hogy én hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram, megváltom, az Isten fia. Ez az a győzelmes hit. Jézus mindig mondta a meggyógyítottaknak és azoknak, akik hittek benne, például a vak Bartimeusnak, mit mond? Eredj el, a te hited megtartott téged. A megtartó hit. Ez az egyetlen megtartó hit. A Krisztusba vetett hit. Ez a győzelmes hit. Tudnélik, nem abba hiszek, hogy én, meg az én vallásom, meg az én jó cselekedeteim, mert majd megvalósítom az Isten országát magamnak, mert ilyen nincs. Hanem arról van szó, hogy ő győzi le minden ellenségemet, és ő tesz engem győztes hívő emberré. Persze ilyenkor, amikor a győzelemről van szó, akkor egy kicsit az ember megszeppen, hiszen itt a héten már többször beszéltünk arról, hogy mennyit bukdácsolunk. És milyen sokszor kell pironkodva megállni a mi úrunk előtt. Nekünk hívőknek. Például nekem is. Látod, Uram, már megint. Ugyanabba a bűnbe estem, amiben már hányszor megbocsátottál, és most már megint. És az ember már úgy van, hogy hát, már nem is merek oda menni az én Uram elé, sőt az ördög akkor rásegít, aztán mindjárt idézi neked az igét, hogy akik megvilágosodtak egyszer, azoknak már nincs bocsánat, de ott nem erről van szó. De az ördög idézi az igét neked, hogy neked már annyi véged van, elkárhoztál. De tessenek gondolni azokra az igékre, amiket maga az Úr Jézus mondott. Oda megy Péter hozzá, hogy Uram, ha az én testvérem egy nap 7-szer jön hozzám, hogy vétkeztem, bocsáss meg, hányszor kell megbocsátanom? Erre az Úr Jézus azt mondta, bizony mondom neked nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer is. Ez körülbelül azt jelenti, hogy nincs korlát. Nincs korlát, bocsáss meg. Na most képzeljétek el azt az urat, aki ilyet tanácsol a tanítványának, ő meg azt mondja, na gyerek, te már 10-szer jöttsz ebbe az ügybe, 11-szer már ne is gyere. Hát ilyen? Hát nem ilyen. Hát éppen azt mondta, hogy gyakorlatilag a kegyelem korlátlan. Na hát erre mondják ugye a hamis lelkű emberek, halleluja, akkor azt csinálok, amit akarok, az Isten meg majd úgyis megbocsát, mint Voltaire azt mondta, a cipésznek az a dolga, hogy megjavítsa a cipőt, a szabónak az a dolga, hogy ruhát készítsen, az Istennek meg az a dolga, hogy megbocsásson. Hát aki ilyen arcátlan, annak nem lesz bűnbocsánat. Ez komoly. Hát így nem lehet. Hát, hogy képzeljük ezt? Isten nem lehet szórakozni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a korlátlanság felszabadít engem a bűnre, hanem azt jelenti, ne es kétségbe. Ne es kétségbe. Van kegyelem, mehetsz újra? Hát megint újra, de miért kell nekünk így élni? Most komolyan, miért kell nekünk úgy élni, hogy mindig megbukunk, meg mindig aztán sírhatunk, és az ördög meg jó megkínoz bennünket? Nem kéne. Tehát testvérek, higgyétek el, nem kéne. De éppen az ellenségeink taszítanak ebbe bele, hogy mindig megbukunk. Az ellenségeink, hát kik az ellenségeink? Hát először is a legnagyobb ellenség a sátán. Aztán a világ, aminek ő az ura, ennek a világnak az ura a sátán. Sokan, akik kérdezgetik, miért engedi meg ezt az Isten, miért engedi meg azt az Isten, akkor itt kéne kezdeni, hogy ki is ennek a világnak az ura. A sátán. Most nem a teremtett világra tessenek gondolni, hanem a világiasságra. Arra, amire mi azt mondjuk, hogy a világ, amelyeknek a gondolkodása, hite, homlok egyenesen ellenkezik Istennel, tehát az Isten ellenségei. A világ, ami körülvesz bennünket. És aztán ott van a harmadik ellenség, a test, az én kívánságaim, a test és a kívánságaim. Ugye a bűn genezését így írja le Jakab apostol, hogy ugye nem Isten kísért, mert ő nem kísérthető bűnnel, meg ő se kísért bűnnel, hogy nem mondjuk ezt írja az apostol, hanem azt mondja, mindenkit édesget és von a saját kívánsága. A kívánság megfogamván bűnsző, a bűn kiteljesedve halált nemz. Tehát ez ilyen világos és elég szomorú történet, de e fölött akar győzelemre juttatni bennünket a mi Urunk. És mikor figyeltetek azt az igét, mit mond János apostol, hogy az a szeretet, hogy mi megtartjuk az Isten parancsolatot, az Isten parancsolatai meg nem nehezek, betarthatatlanok. De mire utalott az apostol? Azt mondja, aki az Istentől született. Erről világosan hallottuk Eszter előadásában, hogy mit jelent az, hogy bennem ott van az új élet, az tudja betartani a parancsolatát. És itt van a harc, hogy így mondjam, a háború iránya, csapás az én testemre. Aki én vagyok, az önző, a kívánságoktól vezérelt emberre, aki a saját üdvösségem ellensége vagyok. Akit vonz a világ. Ugye ugyancsak János apostol azt írja a levelében, ebben az első levélben, hogy ne szeressétek a világot. Hát hogy? Ugye itt írja a második fejezetben, ne szeressétek a világot, tehát a János első levele, második rész, 15. verstől olvasom. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élettel való kérkedés, amely nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát ez az a harc, amikor a saját világom felett kell győzni. A saját, mert ugye teljesen világos, hogy nekünk van egy saját belső világunk. Ami gondolatvilágunk, ugye így mondjuk, hogy a psziché, érzelem, értelem, akarat. Tehát ez a belső világ, ez most a Krisztus uralom alatt van, hogy a saját kívánságomtól, akaratomtól vezérelt életet élek. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Akiket a kívánságuk, a világi akarat, a világhoz való idomulás vezet, azok el fognak veszni, elvesztik a háborút. Elvesztik ezt a harcot. És egyszerűen nem lesznek győztes keresztények. Figyeljetek meg a Jelenések könyvében, ugye 7 levelet olvashatunk. Ez tulajdonképpen ez a 7-es szám a teljességet jelenti, magyarul a teljes egyházat. Az a 7 levél gyakorlatilag az egyházhoz írt levél. Az akkorihoz, a maihoz, és mit mond az Úr Jézus minden levél végén? Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Aki győz, annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Tehát a hitben való győzelmet elvárja tőlünk a mi Urunk. Tehát próbáljuk megérteni, hogy tényleg lehet győzni. Lehet győzelmes életet élni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek vereségeink, mint ahogy itt elmondtuk, hogy néha bizony megbukunk, szégyenletes módon aztán pironkodhatunk a mi Urunk előtt, de ez nem azt jelenti, hogy mi elvesztettük a küzdelmet, mert hát ha nem volna ellenség, akkor ülhetnénk a babérjainkon a lugasba. De mi a harcmezőre kihívott katonák vagyunk, ahol van ellenség. Nem test és vér ellen, tehát mi nem egymást kell, hogy bántsuk, meg egymást tapossuk, hanem azokat a szellemi irányokat, amelyek sokszor ott vannak bennünk. Tévhit, elképzelések, ostobaságok. Sőt, a hamis vallásosság, a hamis keresztény vallásosság. Az egyik legnagyobb veszedelem. Mert ugye egy jó szituált polgár, aki minden vasárnap ott van a templomba, Néha még el is mond egy mi atyánkot, meg úgy igyekszik is bizonyos erkölcsi mérték szerint élni, meg is veregeti a vállát, hogy keresztény vagyok. Hát testvérek, ez aztán az altatás. Ez a legnagyobb veszedelem. Kik voltak a legnagyobb veszedelembe Izraelbe? A farizeusok, akik a legjobb vallásosok voltak. Hát mi csak pironkodnánk, ha tudnánk, hogy ők hogy éltek, komolyan. Hú, micsoda fanatikus vallásosok voltak. És mit mondott nekik az Úr Jézus? Azt, hogy a tanítványok, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudók és farizeusok igazságát, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. És ezt már mondtam, mert a saját önmegváltó gondolkodásuk, hogy mennyire ebbe gondolkodtak, tessék elképzelni, mit csináltak. Ugye egy héten egyszer kellett bőtölni. Erre mit csinál a farizeus? Kétszer bőtöl. Nem kellett mindenből tizedet adni. Ők mindenből, még a kerti növényből is tizedet adtak. Miért? Mert megváltották Izrael népét, akik nem tudták betartani a törvényt. Tetszik érteni, akkor ki a mesiás, meg ki a megváltó? A vallásos farizeus. Már mondtam, a szentek fölösleges jó cselekedet. De ugyanaz. Egyformák vagyunk. Meg mi is azt hiszük, hogy ó, én olvasom a Bibliát, járok a templomba, még a Biblia órára is elmegyek, biztos üdvözülök. Hát ezért nem. De ha Krisztus befogadtad, ha ő a te urad, akkor győzelmes életet lehet élni. És azért bukdácsolunk, mert mi akarjuk megvalósítani. Azzal a bukott óemberi természetünkkel. Hát meg tudom valósítani, nem. Na itt van, amit meg kell érteni, hogy egy kicsit drámaiban kielezze a helyzetet. Felolvasom Jó Sándornak az egyik prédikációjából. Ki hitte volna Júdásról, hogy milyen mélyre zuhan valaha? Ki gondolta volna ezt akkor, amikor ő ott járt a mester nyomába? Ki merte volna elképzelni, hogy ez a tanítvány, aki fontos pozíciót töltött be a többi között, ez lesz áruló. Lám ezen a végzetes estén is ott ült szembe az Úrral egy asztalnál, vele. A kezéből kapta a falatot, és íme ezt olvasuk. Az pedig mihelyt a falatot elvevé, azonnal kiméne, vala pedig éjszaka. De milyen sötét éjszaka. Szájában még ott van a Krisztustól kapott falat, s ő már a legrettenetesebb sötétségben van, egyedül útba a pokol felé. Tudjátok, mit jelent ez? Azt, hogy nem elég csak templomba járni, úrvacsorát venni, együtt lenni Krisztussal, megbizatást vállalni az ő közelségében, imádkozni, Bibliát olvasni, hát akkor még mit kell csinálni? Azt mondja, hanem a szívbe kell befogadni. Hanem a szívbe kell engedni őt, az uralma alá, és oda kell adni az embernek magát. Sokáig együtt lenni Jézussal, és nem dönteni, nem meghódolni előtte, ez nagyon veszélyes játék, mely végzetes lehet. Hallani, ismerni az Urat, és mégsem követni őt, hozzátartozni az ő környezetéhez, mégsem fogadni el megváltóul. A Krisztustól kapott falattal kimenni a bűn sötétségébe, ez az a lejtő, amelyen Júdás is elindult, amely tehát Krisztus mellől is a pokolba vezet. Tehát a vereség útja. Tehát nagyon, nagyon világos, nagyon egyszerű. Ahogy eddig szó volt róla, nem lehet Krisztust áttételesen elfogadni. Be kell fogadni a szívünkbe, ő, te vagy az Úr. És akkor van győzelem. Ha én megtagadom magamat. Most egy kicsit ezek után nézzünk meg, talán még annyit hozzátennék, mielőtt visszatérek a Mózes történetéhez, hogy gondoljunk csak Zákeusra. Ez egy annyira jó történet, és annyira leleplez bennünket, hogy és megérthetünk belőle valami nagyon fontosat. Sokan úgy gondolják, és itt van a modern embernek ez a önhitsége, hogy ő mindig akkor azt csinálom, akar, majd én elintézem, majd én így, meg majd én úgy. Most gondoljatok Zákeusra. Jézus az utolsó útjára ment. Már csak két hét volt húsvétig. Zákeus látni akarja Jézus, ott van az vágy a szívében. Jézus oda megy Zákeushoz a fa alá, és azt mondja, Zákeus, nékem ma a te házadba kell lennem. És akkor Zákeus, hát mondjuk egy mai férfi azt csinálja, hogy hát uram, várjál, még fölhívom az asszonyt, hogy meghívhatunk-e? Hát lehet, hogy ki sincs porszívózva, mert nincs. Hát de nem így van. Zákeus nem. Leszállt a fáról, és mit olvas? Örömmel befogadta őt. Aztán, mikor Zákeus megvallja a bűneit, akkor azt mondja, hogy az Úr Jézus ma lett üdvössége a háznak. Kétszer mondja, hogy ma, meg hogy kell. Tehát nem akkor térek meg, amikor akarok, testvérek. Nem, amikor ő akarja. Ne képzeljünk sokat magunkról azért. Hát engedtessék meg a világ mindenség urának, hogy ő dönts el, hogy neked mikor van ma. Ma, ha az ő hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ez az a ma, az elkészített, amikor neked szól az ige, és tudod, hogy most neked szól. Na, akkor ne keményíts meg, mert az akkor a te napod. És a kell, azt mondja Jézus, kell. Hát igen, mert mire megyünk mi a megváltó nélkül? Semmire. Ez az isteni kell. Ahogy mondja Nikodémusnak, újonnan kell születnetek. Be kell fogadni Krisztust. Ez az a kell. És most nézzük tényleg Mózest. Félre ne értsük, az Ószövetség, az Új Szövetséget nem lehet külön választani olyan értelemben, mintha az lezárult volna, aztán dobjuk ki, azon már semmi dolgunk. Jaj, ne, így nem szabad gondolkodni, mert hiszen az egész egy csodálatos folyamat, amelyiknek a csúcspontja a kereszt, a Krisztus megváltása, amelyik folytatódik mind a mai napig, a kegyelem korszaka. Az Ószövetség lezárult, a kegyelem korszaka elkezdődött, ebbe élünk ma, de azt soha ne felejtsük el, hogy az Ószövetség minden isteni cselekedete szükséges volt ahhoz, hogy most mi itt lehetünk. Tetszik érteni? Mert az Isten cselekedete nem akkor kezdődött el, mikor Krisztus megszületett, hát először is a teremtéssel, aztán elkezdődött, amikor elhívta Ábrahámot, és végig viszi ezt az üdv történetét az Úr, és véghez viszi az ő akaratát, megvalósítja az Isten országát. És ebben nagyon beletartoznak ezek az ószövetségi hithősök, akiről most már az új szövetségi apostol ugye emlékezik, és Mózesre emlékezik. Mert ami Mózessel történt, hát az egyértelműen az Isten cselekvése, mert Mózesre szükség volt. Hát hogy ne lett volna szükség? Tehát megszületik egy kisfiú Egyiptomba. És az ember gondolkodik, hogy Izraelnek mi a csodának kellett lemenni Egyiptomba. Hát miért nem hagyta őket az Úr ott Kánaán földjén? Hát először is ennek gondolom, hogy nem csak kettő, még akár több oka volt, de én most csak kettőt mondok. Azt mondta az Úr, még nem telt be a kánaáni népek ideje. Kaptak még 500 évet, testvérek, és nem éltek vele. 500 év kegyelmi időt kaptak azok a népek. A másik pedig, végül is Jákob és családja, hát nem voltak ám igazán hívő népek, nehogy azt tessenek hívni. Ugye Jákob megtér, aztán Izrael lesz belőle, aztán munkálkodik Isten az ő, így mondom, kiválasztottainak életében. És leviszi őket Egyiptomba. Az akkori világ, mondhatnám, egyik legműveltebb, kulturáltabb és leghatalmasabb birodalmába. Így mondom, beleveti őket a világba. A népek kohójába, Egyiptomba. És Istennek célja van ezzel. Ott elszaporodik a nép, aztán a világban mi, Isten népének mi a világban a sorsa? A rabszolgaság, az elnyomatás, az üldöztetés, a népírtás. Azért, mert a világ fejedelme, a fáraó, igenis népírtó. Hát mit csinál az Isten népének a kis fiaival? A Nílusba kell dobni őket. A krokodiloknak vetik oda őket. Borzasztó, nem? Ez a világ fejedelme az ördög. Aztán nehogy azt higgyétek, hogy ma nem ezt teszik. Ugyanezt teszik. Csak most nem a Nílusba a krokodilnak, hanem a fehér műtőbe, a kukába dobják a gyerekeinket. Nem? Ugyanaz. Sőt, most már brutális méretekben. Világméretekben. Ez a fáraó, a világ ura, aki gyermekgyilkos, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, és ennek hódolunk? Ennek a világa tetszik nekünk? Igen. Ami romlott természetünknek, ez a világ tetszik. Tessék csak megfigyelni, mit mond itt az ige Mózesről. Hát Mózes először is megmenti az Isten a krokodiloktól, mert őt kiválasztotta Isten. De ő is úgy csinált, mint mi. Majd de én megvalósítom. Valahol megértette, hogy ő neki az a feladata, hogy meg kéne a népét szabadítani. Erre kapja magát, aztán mint királyi herceg, a hatalmával élve ott megpróbál rendet csinálni. Ezt egy gyilkosságba keveredik. Na hát ez a mi önmegváltó munkánk sikere. Ez a mi önmegváltó munkánk sikere. Megbukik. Most hadd jegyezzem meg nagyon komolyan, hogy Isten csak bukott tanítványokkal tud mit kezdeni. Mert akkor szállok le a lóról. Addig ott ülök, én vagyok, majd én megmutatom. Tehát nem véletlen, hogy Isten megengedi ezt a bukást. Hát megakadályozhatta volna, nem? Nem. Hát meg kell látni Mózesnek, hogy én most mit csináltam. Hát majd én megszabadítom. Na, megbukik, elmegy, világgá megy, aztán rájön, hogy ő alkalmatlan. Oly mértékig rájön az alkalmatlanságára, hogy azt mondja az Úrnak, hogy küldjél valaki mást, én se beszélni nem tudok, meg hagyja engem békében, keres, akit tudsz. Hát Istent jó fölbosszantja, de ez egy nagyon jó állapot, tessék el, nagyon jó állapot, mert ő tudta, hogy alkalmatlan. Nem lehet Isten országába olyan embereket beállítani szolgálatba, akik azt mondja, hol az oroszlán. Nem lehet. Tehát ez csak úgy lehet, ha én tudom, hogy én alkalmatlan vagyok. De komolyan, tehát tudni kell, ez nem egy ilyen, hogy mondjam, el lehet ezt játszani ilyen kegyes farizeusság, hogy ó, én alkalmatlan ember vagyok, közben meg ekkora mellényem van. Nem, ezért kell megbukni, aztán akkor mellény nincs többet. Hát így jutott, 40 évig pásztorolja a juhokat, tessék elképzelni. Ez a nagyon tehetséges, kiválasztott ember. De azért itt megjegyez Mózesről valami nagyon fontosat az ige. Azt mondta, hogy inkább vállalta az Isten népével való együtt sanyargattatást, vagy nyomorgattatást, mint a világ ideig órái való gyönyörűségét. Az ige elismeri, hogy a világban van gyönyör. Ó, de mennyire van? Csak ennek a vége mindig a másnaposság, a kiégettség, a boldogtalanság. Ez így van. De a világnak vannak gyönyörei, ez tény. Tehát ne áltassuk magunkat, hogy ó, a világban mindenki csak nyomorog. Nem így van, nagyon élvezik sokan ezt a világéletet, amíg ki nem ég a szívük teljesen, amíg bele nem fulladnak, és meg nem csömörlenek. Mert azt, hogy olvastam, Billy Graham emlegeti a 1923-as 7-es fogatot, az Egyesült Államok 7 leggazdagabb embere, mindegyik. 2 öngyilkos lett, 2 börtönbe került, a többi 3 meg koldulásból fejezte be az életét. A világ leggazdagabb 7 embere. De ugye, ha nem fejezik így be, mert sok millió most nem így fejezi be, hanem úgy, mint a gazdag és a Lázár történetében, bíbor, patyolat, vigadozás, aztán fölnyitja a szemét a pokolba. Tehát a világ gyönyörűsége az valóságos, de tessék meghallgatni, mit ír Kosztolányi. Azt írja a Boldog Szomorú Dal című versébe, de néha megállok az éjjel, gyötrődve, halálba hanyatlón. Úgy ásom a kincset a mélyen, a kincset, a régit a padlón. Mint a lázbeteg, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorászva keresgél, hogy jaj, valaha mit akartam, mert nincs meg a kincs, amire vágytam, a kincs, amiért porig égtem. Itthon vagyok, itt a világban, és már nem vagyok otthon az égben. Hát ez az, mikor valaki a világba akarja megkeresni a kincset, a boldogságát, és végül azt mondja, hogy kiégtem. Nincs meg a kincs, amiért éltem, amiért porig égtem. Tehát egyszerűen nem akarja persze, nem akarja elhinni az ember addig, amíg saját maga meg nem tapasztal, jó, meg nem égeti magát, bele nem fullad, addig nem akarja elhinni. De aztán kiderül, hogy valóban így van. És Mózes rájön erre, hogy Egyiptom kincse, mert őnek aztán minden lehetősége meg lett volna. Akár a fáraói hatalmat is megszerezhette volna, és az akkori, ókori világ minden gyönyörre, minden kívánsága, minden vagyona az övé volt. És akkor fontos volt neki az Isten népe. Fontos volt neki az Isten népe. És ez az indulat otthon-e bennünk, hogy odahúz-e a szíved az Isten népéhez, az Isten országához. Nem jut eszembe sajnos. Egy angol vegyész, tudós, aki az Angol Tudományos Akadémia tagja volt, és mindig elment banyánt hallgatni. Ezt az üstfoltozó ember. Elment hallgatni. Aztán egy alkalommal éppen őt tüntették ki az akadémián, ott ült a király mellett. És az ünnepség kellős közepén felállt, és azt mondta, hogy neki el kell menni. És a király azt mondta neki, hogy hát maga egy értelmes, tudós ember. Hát ezt az üstfoltozó vargát hallgatja maga. És akkor azt válaszolta ez a tudós a királynak, hogy fenség, én odaadnám ezt a kitüntetést, amit kaptam meg, mindenemet, amit van, ha nekem meg lehetne az, ami az a kincs, ami banyának van. Ugye? Tehát nem az a kincs, amit a világ tud adni, nem az a kincs. Az nagyon mulandó. Mind mulandó és üres, mondja az ének, amit a világ keres. Tehát nekünk meg kellene ezt érteni, hogy mi nem vagyunk, hogy így mondjam, kifosztott emberek. Mi nem vagyunk azok, akik valami olyat vesztettünk el, amit talán nem is tudunk, milyen fontos lett volna. Nem vagyunk vesztes emberek, hanem értsük meg, hogy igenis az a győztes, aki megérti, amit Mózes megértett. Aztán így folytatja felőle az ige, ugye, hogy miután ugye az Úr elhívja, miután nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél Krisztusért való gyalázatot. Ugye tegnap már elmondtam, hogy jön ide a Krisztus. Hát természetes. Tehát itt is a Krisztusért való gyalázatot vállalta Mózes. És a megjutalmazásra tekintett. És ugye tegnap is mondtam, hogy Európa azért vesztette el a keresztény hitét, mert nem hitt az örök életbe. Nem hisz a megjutalmazásba. Nem hisz abba a csodálatos dolog, hogy örök életem van. És akkor azt mondják fiatalok, hogy ő feladja a karriert, az élvezeteket. Hát hogy adhatná föl? Hát elveszít minden. Kutyafülit veszít vele. Nem veszít vele semmit. Isten nem akar minket kifosztani. Ő nem, hogy mondjam, a keresztény élet nem azt jelenti, hogy most fel kell ülnöd egy oszlop tetejére, mint egy oszlop szent, hanem egyszerűen élni kell azt az életet, amit az Úr adott nekünk, de az ő akarata szerint szentül, győzedelmes életet kell élni. Billy Graham, hát ugye egy-két évtizeddel előbb írta ezt a könyvét, a Békesség Istennel. Aztán arról beszél, a ne paráználkodj, házasságot ne törj. Tudom, hogy kényes témát érintek, sok ige hirdető is úgy vélekedik, hogy jobb nem beszélni róla. De a napilapok tele vannak a pornográf irodalommal, ez a fő téma, majdnem mindegyik képes újság hoz képeket és közléseket róla. A Biblia sok helyen kitér a házasságtörésre, mint az egyik legdurvább bűnre. Miért ne nevezze hát az ige hirdető nevén a dolgot? Miért ne emelje fel figyelmeztető szavát? A Biblia minduntalan mondja, ne paráználkodjál. Házasságot ne törj. Megrontani, tisztátalanná tenni, ezt jelenti a paráznaság. És aztán azt mondja, ez a bűn olyan szörnyű, hogy a zsidó népnél halálbüntetés járt érte. A házasság törésért a római törvény szerint is halálbüntetés járt. A görög törvény szintén halált követelt a házasságtörőre. A Biblia pedig azt mondja, a házasságtörésnek szellemi halál a következménye. A Szentírás ezt mondja, amelyik pedig kicsapongó, bár él, halott. A bűn zsoldja a halál. Az Isten azt akarja, hogy a gondolkodásunkban is tiszták legyünk. Ami tiszta, arra irányuljanak a gondolataink. Már a piszkos fantázia is erköstelen. És így tovább sorolja, ebbe keresi ma a világ az örömét. Nem? Hát beszélek fiúkkal, majdnem mindenki így a pornót nézi. Ebbe gondolják, hogy ők boldogok lesznek. Jaj, Istenem, de mennyire nem? Mennyire nem? De csak azért értem ki erre, mert hiszen mit jelent ez a világ? Hát ez kínálja. Ez kínálja. És egyre brutálisabb, egyre sötétebb, egyre tisztátalan a dolgokat, mert az ember elindul ezen a lejtőn, akkor semmi se elég. Tehát ez volt az, amit megvetett Mózes, és kövessük, és mi is vessük meg, és vágyakozzunk arra, amit Isten adhat nekünk, a boldog és tiszta életet, és aztán Mózes nem félt a király haragjától, egyszerűen vállalta, hogy kivezeti a népet. Hát gondoljátok, hogy akkor világbirodalom, mintha most Amerikából kéne egy csapatot kihozni a hatalom ellenére. Hát olyan kemény dolog. És Mózes vállalja, mert az Isten hatalma vele van. És akkor azt mondja, hogy hitáltal rendeltél a páskát, hitáltal rendeltél a vért, és hogy megmentse az első szülött fiúkat. Igen, ez az Isten és az ördög között a különbség. Az ördög elpusztítja, Isten megmenti a gyermekeinket, az embert. És az a gyönyörű mondat Mózesről, hogy erős szíve volt, mint aki látja a láthatatlant. Na ez a hit. Ez a hit, amelyik látja a láthatatlant. És ez az erős szív, ez az erős hit tud bennünket győzelemre vinni. És mindegy, hogy mibe buktál meg, hát látjuk, Mózes gyilkos volt. Egy ilyen gyilkost az Isten legnagyobb profétájává tesz. Szó szerint gyilkos volt. Ugye értetek, milyen teljes a bűnbocsánat az Istennél? Olyan értelemben önkényes volt, hogy ott rendet akart teremteni, hogy így önhatalmúan át akarta venni Izrael vezetését, de elutasították, nem kellett. De mindegy, így gyilkosságba keveredett. Most az, hogy milyen indítékaim vannak a bűnre, az nem ment fel engem Isten ítélete alól. Én ezt megtanultam, hogy nem igaz az, hogy célszentesíti az eszközt. Az nem igaz. A bűn bűn. Hát ez olyan, mint Ábrahám kapcsolata Hágárral. Ez olyan dolog, hogy egy szép cél volt, mert fiút akart. Igaz, hogy megtölt a házasságot, meg paráználkodott, és eznek az útján szerezte meg, de ez Isten ezt nem fogadja el a mi ilyen világi gondolkodásunkat. Igen, világos. Tehát tulajdonképpen ez az, amiben aztán nekünk meg kell magunkat tagadni. Meg kell tagadni. Most ez az önmegtagadás, amiről beszélt Eszter is, meg már Zoltán testvérem is, meg többen délután is, meg én is említettem, hogy tulajdonképpen ez úgy valósul meg, mert ahogy mondtam, nem csak a világ, nem csak az ördög, hát az ördög ellen azt mondja Pál apostol az Efezus 6-ban, hogy öltözzöttek fel az Isten minden fegyverzetét, mert én nem tudok az ördög ellen harcolni, de az Isten hatalma megvéd engem. A test az még nagyobb probléma, mert ott viszont nekem kell csinálni valamit. Azt mondja, hogy úgy tagadjam meg. Azt tartsátok, hogy meghaltatok Krisztussal. Krisztussal együtt megfeszítettem. azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek. Tehát ez az óember ennek a megtagadása, ez viszont rám vár. Ez tőlem várja az Isten. Milyen erővel? Hát a bennem lévő Szentlélek által. Azt mondja, öldököljétek meg a ti tagjaitokban mindazt, ami erre a világra irányul. Tehát olyan világosan beszél az ige. Na igen, nem csak, hogy ez ilyen, úgy tűnik valamilyen önpusztító magatartás. Nagyon sokan így is fogják fel, hogy tulajdonképpen akkor mi van velem? Mi lesz-e velem? És hol van az én énem? Hol vannak az én jogaim? Hogy fogom én magamat megvalósítani? És jogos kérdése. Hát teljesen jogos kérdés, ha valaki kívülálló még, akkor nem érti az egészet. Mert úgy érzi, hogy valaki őt leuralja. És akkor hol vagyok én? De egyet jegyezzünk meg, hogy egy teremtménnyel kerülök olyan kapcsolatba, mint amilyen kapcsolatban a Szentlélekkel kellene kerülnöm, tehát megszállott leszek, akiben az ördög szállást vesz, hát az rettenetes. Az maga a pokol. Na, ezek az emberek tudják, mit jelent a világurának szolgálni, meg a rabszolgájával lenni, de a világura engem ilyen közvetett módon, tehát nem csak direkt módon, közvetett módon is rabszolgává tesz. Tessék megfigyelni, a szenvedélyeinken keresztül milyen rabszolgák leszünk. Még az a kis vacak számítógép szenvedély is, vagy megkötözöttség, vagy egy játék szenvedély, micsoda rabok? Hihetetlen. Vagy az alkohol, vagy a paráznaság, micsoda rabság? És nem mondjuk, hogy nem vagyunk rabok, azok vagyunk, de Krisztust, ha befogadod, valami csoda történik. Ő nem leigáz, nem megsemmisíti a te személyiségedet, hanem kivirágoztatja. Megteremti. Új teremtés az. Tehát valami olyan történik, hogy akkor valósulok meg. Akkor. Itt szoktam mondani, én jobban szeretném, ha Isten teremtene engem újjá, mintha én valósítanám meg magamat. Mert az kontármunka. Ha én valósítom meg magamat, az egy kontármunka. Az Isten az a teremtés művészetével valami szépet farag ki belőled. És én nagyon sok hívő embert ismertem, megismerek, és de valami fantasztikus az, bejön egyszer egy férfi a templomba Isten tisztelet után. Látom, valakit keres. Oda lépek hozzá, hogy kit tetszik keresni. Mit tudom, mond valamit, és meglát a gyülekezetbe egy férfit. Éppen ott valamit tevékenykedett az oltár alatt. Teljesen ledermed, azt mondja, ez mit keres itt? Hát mondom, a gyülekezetünk hívő tagja. Ez, mondja ő. Azt mondja, én ezt ismerem. Hát mondom, lehet, hogy ismeri, de most már más ember. Ugye, teljesen, annyira le volt döbben, hogy még nem láttam embert így elképedni. Hogy az, aki az ő haverja volt, meg tudott róla nyilvánvaló dolgokat, most itt van, és az Úr Jézus szentje. A testvérek, az ige azt mondja a hívőkről, hogy szentek, erről is szó volt már, mert én már az ő tulajdona vagyok, és majd ő megszentel engem. Tehát igenis teljesen megváltozik egy ember, még hozzá kiteljesedik. Nem kell nekünk az mi atyánktól félni. Hát éppen akkor, ha befogadom az ő lelkét, ugye arról volt szó, hogy kiábrázolódjék rajtatok a Krisztus. Választ írja a Galatáknak. Fájdalommal szűzlek ismét titeket, hogy kiábrázolódjék rajtatok a Krisztus. Tehát a teremtés célja, hogy visszakapjam azt a szépséget, amit az Isten elgondolt az emberről. Hát láttunk ilyet. Íme az ember, mondja Pilátus. Ő meglátta. Íme az ember. Exe homo. Mert többen már meglátta az embert. Na most, ha ő rá kezdesz hasonlítani, olyanná akar tenni az Isten. Te nem a leggyönyörűbb. A leggyönyörűbb. És akkor az ócska gyönyörökért azért nem akarjuk, illetve azért eladjuk. Eladjuk. Adi azt mondta, eladtalak én fejedelmem. Mert az élet az én szenvedélyem. Döbbenetes, amikor valaki ilyet mond, és kimeri mondani, hogy ő eladta. Nézzük csak meg azt, hogy Aztán felsorolja ezeket a győzelmeket, hogy ment át Isten nép a Vörös-tengeren, micsoda hatalommal vitte Isten ezt a rabszolga népet, mert ezek végül most szabadult rabszolgák. És most jól jegyezzünk meg valamit. Mindegyikünknek ki kell jönni Egyiptomból. Ki kell jönni a világból. Hans Küng tavaly ment nyugdíjba, tavaly előtt. Aztán egy neves professzor lányát tette meg utódjául az úgynevezett ökumenikus teológiáján, ami tulajdonképpen egy katolikus teológia. És mit mond ez a professzornő? A feladatunk, hogy visszatérjünk a világba. A világhoz. Így mondja, hogy visszatérjünk a világhoz. Hát könyörgöm, emlékezzetek, ki akart visszatérni. Kórák fiai, meg Abirám, a lázadók akartak visszatérni Egyiptomba. Válaszunk magunknak vezetőket, és menjünk vissza az egyiptomi húsos fazekak mellett, mert utáljuk, szívből utáljuk ezt a hitvány eledelt. Ki kell jönni a világból, testvérek? Hát többször vissza akartak menni. Ugye ott több lázadás volt, aztán megkapták, hol kigyókat, hol ezt, hol azt kapták a lázadásuk miatt. De Isten népével ez a célja, hogy engem kihozzon Egyiptomból, és bevigyen az ígéret földjére. És nekünk nem fizikai, hanem lelki értelemből ki a világból. Nekünk nem kell sehova elutazni, meg még lakást se kell cserélni, csak szívet. Csak szívet kell cserélni. Új szívet adj én, Istenem. Tehát Dávid azt mondja, vizsgálj meg engem, Uram, nincs-e bennem valami rejtett bűn. Milyen jó, milyen okossá tette a Szentlélek Dávidot. El kell menni a kardiológiára, szívvizsgálatra. Az Úr azt mondta, én vagyok a szívek vizsgálója. Tehát alá kell vetnem a szívemet, hogy Uram, most tényleg Egyiptomban van az én szívem. Lehet, hogy a templompadban ülök, de a szívem még mindig ott van Egyiptomban. Vagy húz vissza. Ezt vizsgáljuk meg, és ne hagyjuk, hogy bolondá tegyen bennünket az ördög, meg a saját szívünk kívánsága, hanem ki kell menni. És ez a kivonulás aztán győzelemhez vezetett Izraelbe is, és valóban megérkeztek, akik hittek, azok megérkeztek az ígéret földjére. Hát Isten elviszi, nem magadba kell vinni, ez biztos, hogy ő elvisz. És meg fogsz érkezni az üdvösségbe. És aztán itt felsorolja ezt a sok győzelmet, amit Izrael, ugye az Ószövetség elénk tárja, akár a Birák korában, hogy győzött Gedeon 300 emberrel, 110 ezer emberrel, vagy hogy győzött ugye az oroszlánok ellen Dániel, vagy a tűzbe vetett Sidrák, Misák, Abednigót, hogy szabadította meg az a negyedik, aki ott volt velük a tűzbe, és felsorolja mindezeket a csodálatos győzelmeket, amelyeket Izrael átélt az Úrral való együtt járása során. De csak akkor, ha vele járt. Ha nem járt vele, akkor mehetett Babilonba. Akkor az Isten zavarta vissza őket a világba. Hát ti azokat, az Isten ezeket imádjátok, akkor menjetek, ezt csináljátok. Tehát Istennel nem lehet játszani, és az ő népe akkor győztes valóban, ha vele vagyok, ha velem van, ha életközösségben vagyok, akkor lehet győztes életem. Ahogy ez az ének, amit énekeltünk, hogy lehetsz te győztes, kit bűnt tart foglyaul, ha téged is legyőz a győzedelmes Úr. Csak összetörni enged kemény, bűnös szívet, és az Úr keresztjét felvett, s a győzelem a tied. És ezzel fejezem be, hogy a győzelem a kereszt. A kereszt. Mert tulajdonképpen jó beszélni arról a Jézusról, aki szerte járt Izraelbe, jót cselekedvén mindenekkel. Kell is róla beszélni. Boldog öröm. De azt mondta az Úr Jézus, ott a János 12-ben olvassátok el, azt mondta az Úr Jézus, ezért az óráért jöttem. Azt mondja, avagy kérjem az én atyámat, hogy Uram, ments meg ettől az óráért, de hiszen ezért az óráért jöttem. Mert a győzelem csak a kereszt. Különben nem volna hatalom. Azt mondja Pál apostol, hogy a világ számára a kereszt bolondság. Nekünk Isten ereje. Tehát Isten ereje. A keresztben van az Isten ereje. És aki a Krisztus keresztjére fölnéz, akkor vagyunk győztesek. Akkor történik az újjászületés. Ugye Nikodémusnak így mondja, hogy születhetik az ember újjá? Ahogy Mózes felemelte a kígyót a pusztába, úgy kell az ember fiának felemeltetnie. Ha számomra Krisztus felemeltetik személyes megváltónak, akkor van a győzelem. És ezt át kell élni a folyamatába, hogy így mondjam, a hívő élet folyamatába, és akkor a miénk a győzelem. És akkor legyőzi a világot, akkor nem szeretem a világot, hanem szeretem az Isten népét, szeretem az Urat, szeretem azt, és örülök annak, ahova eljuttatott, ahova elvitt, látom, hogy hogy győzi le bűnös indulataimat, kívánságaimat, hogy lesz az én óemberem tulajdonképpen vesztes. És hogy lesz az új győztes. Ez a lényeg, hogy ez megvalósulhasson az életünkben. És ezt nem lehet kifizetni valami kis vallásoskodása. A legmélyebb meggyőződésem, hogy a baj lényege ott van, a gyökere, mindig újra és újra. Azért térek rá vissza, mert a kereszt, aztán ott van a nyakamba, lehet ekkora is. A szívembe kell legyen a kereszt. A szívembe kell, hogy legyen a kereszt. Hogy valóban ott győzze le az én bűnös természetemet. Megfeszítettem Krisztussal együtt. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit most testbe élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Micsoda csodálatos világ ez, ahol nem téged áldoznak föl, hanem ahol a te Urad áldozta fel magát érted. Amen. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a győzelmes Úr, és benned bízhatunk mindenkor. Nem magunkra nézhetünk, mert hiszen mi csak bukdácsolunk, Uram. Sőt, egész biztos a mi vereségünk. De te viszed győzelemre a te népedet, mint közösséget, mint egységet, de úgy is, mint egyen-egyen a te gyermekeidet. Köszönjük, Uram, hogy nem vetszel bennünket, bár sokszor megérdemelnénk. Add meg nekünk azt a bizonyosságot, azt a hit bizonyosságot, hogy teljes bátorsággal tudjunk rád nézni. Ha úgy tudjunk a keresztre feltekinteni, hogy te örökre elrendezted a mi bűneinket, te kifizetted a mi adós levelünket, megszabadítottál a rabságból, a rabszolgaságból, és szabad emberre tettél bennünket. Add, hogy éljünk ezzel a szabadsággal, Uram, ami a veled való közösségben adatik. Szentelj meg bennünket, Uram, hiszen nélküled nem lehetünk tiszta életű szent emberek. Te ajándékozz meg minket a te szentségeddel, te tisztogass, te újíts meg bennünket újra és újra a veled kötött szövetségünkben. Adj nekünk bátor hitet, amilyen Mózesnek volt, hogy lássuk a láthatatlan. Téged a dicsőségest. Amen.